Mr. Prashant, maybe an előadás talán nem volt, hogy a belőkészülékek szempontjából is megmutassuk, hogy hát milyen tapasztalataink vannak, és milyen problémákkal szembesültünk az átállás során, milyen felhasználói panaszokat próbáltunk megkezelni, és ennek alapján, csatolások alapján hát jobbítani a rendszerünket, hogy minél jobban megfeleljünk ennek az új technológiának, és minél jobb minőségű szolgáltatást tudjunk biztosítani. Az előadással kapcsolatban, ha majd kérdés van, akkor ezen a telefonszámon lehet engem érni, és akkor válaszolok a YouTube-en követő kérdéseimre is. Tehát ez a 70-es 332-45-35-ös mobiltelefonszámon, ezen most előadás alatt is elérhető vagyok. Első körben akkor felvállalom, hogy milyen témákat érintenék. Egy rövid kis tartalomban. Tehát először összefoglalnám egy kis történelmemmel, mert körülbelül az analóg leállásig 15 év telt el, ezeket a fő pontokat azért megemlíteném, hogy eddig milyen mérföldkövek voltak a digitális átállás során, amit érdemes megmutatni, főleg a Hungária és a vezőkészülékek szempontjából. Aztán definiálnám azt, hogy mi mit értünk vezőkészülékek alatt, mert azért itt egy elég széles készülék platforma a rendelkezésre, amire ugye mi kidolgoztunk mindig specifikációt, és bevezettünk egy matrica rendszert, ami egy minőségbiztosítást hivatott ellátni. Ennek a legelején természetesen a kitermelő tényleg a kollégám elég sok dolgozott, és azt mondjuk van létre őt illeti. Ezt vittük végül is tovább, miután elhagyott minket. A piacról is beszélnénk, hogy hogy lehet készülékeket forgalmazni Magyarországon, természetesen földi platformok számítanak érdekelnek minket a leginkább. Aztán méréseket is bemutatok, amik alapján megosztjuk a rendszerünket. Bevezetem azokat a problémákat, kezelési problémákat, amik a felhasználóknak gondot okoztak, azt is megmutatom. Erre természetesen reagáltunk rengeteg oktatófilmmel, gyakran feltett kérdéseket szerkesztettünk, tehát ő is a tanítási funkciót is ellátott az Antenna Hungária. Aztán a jelenlegi helyzetet is bemutatom, az országos digitális átállási programról is lesz néhány dia. Ehhez kapcsolódik ugye természetesen a digitális osztalék, hogy ahhoz milyen munkafolyamatok társultak a cégen belül. És akkor a jelenlegi, nem régen megváltozott ugye a díj és az elmúlt multiplexeket bevezettük. Ezeknek a programkínálata és a programok hogyan osztanak el ezeken a multiplexeken lefedettség. Majd még egy-két aktuális kérdés szerintem az EVBT T2 helyzete. Hát inkább Európában, aztán hogy mi lesz a jövő egy-két találgatás Magyarországon vonatkozóan is. Illetve, hogy a januári, ha jól emlékszem, a februári előadáson mondtam a HBBTV-vel, hogy haladtunk, mert azzal is történnek az előre lépések, indult kereskedelmi szolgáltatás is. Hát kezdjük még a múlt években. 1999. július elején először még MB2-ben elkezdtük Budapesten a digitális sugárzást ezzel a vadonval 1 kilowatt teljesítménnyel, aztán majd a szépen bővült 3 programmal és az MB2 Zuna programjával, illetve különböző mérőjeleket is, hogy a forráskódolást kimérjük, míg föltettünk erre a multiplexre, akkor még szerencsére volt művelhely, mindegyik szerencsétlen most már nincs annyi. Aztán elindult egy vidéki telephely is, kap egy 2,5 watt-tal. Az egy ilyen alacsony teljesítmény, amelyet azért az egyik gerincadónknak az analóg sugárzásával kellett együtt futni, és emeltek meg a teljesítményt a adóra. Majd elég sokáig ugye egy kis pihenő következett, majdnem 2 évig, és 2004. október végén hát már úgy definiáltuk ezeket a kísérleteket, hogy ezek üzemszerű kísérletek, tehát próbáltunk olyan életszerű körülményeket szimulálni, ahol mintha már üzemben lennének ezek az adók, tehát mérni a megfelelő üzemi paramétereket, mennyi kiesés van arányában, milyen problémák léphetnek fel. Tehát gyakorlatilag, ha majd egy éles üzem indul be, akkor már azért legyen valamilyen tapasztalatunk üzemeltetés szempontjából. párhuzamosan ezzel DVD-H kísérletek is voltak, 2005-2006 környékén indítottunk is adót, akkor még úgy látszott, hogy a mobil vételi, vagy ez műsorszórás egyik útja lehet a DVD-H. Azóta már ezzel is tapasztalatot szereztünk, hogy ez működik zsákutca volt. Illetve a másik feladatunk, amiket vállaltunk, az interaktivitás. Ilyen kísérleteket is végeztünk, ezek voltak a multimédia home platform kísérletek, akkori boxokkal és külön erre dedikált alkalmazásaink is voltak, illetve csatorna, tehát a M1-M2 alatt működtek ezek MHP szolgáltatásokkal. Aztán a sok kísérletezés után 2008 tavaszán már kezdett látszani egy kis reménysugár, hogy az MH kiírt a pályázatát, amire természetesen bemutattuk a szerződés szervezetünket, tehát mi próbálunk majd biztosítani, ha elnyerjük a frekvencia pályázatot. Közben azért a kísérletezést nem adtuk fel, mert háziadásokat, nyári olimpián háziadásokat is sugároztunk, természetesen már MPEG 4-ben. Illetve törekedtünk arra, hogy mivel relatíve nem is későn, de nem az elején adatáltuk mi a DVD-T technológiát. Ezt megfigyelhetjük majd a most csatlakozó, vagy most analóg adókat lezáró országokat is, hogy a technológiai ugrásokat ki kell hagyni, és a legújabbat kell kezdeni. Ez mindenképp megéri, tehát mi már előtettük azt, hogy a kereskedelmi DVD-T műsorszórás Magyarországon az MPEG-4-ben, az MPEG-4 forráskodással, működjön is MPEG-2-vel. Szeptember 25-én is kinyilvánították, hogy mi nyertük meg a hírközlési hatóságnak ezt a pályázatát, és december 1-én már el is indítottuk a kereskedelmi szolgáltatást. Ugyanebben az évben MPEG-4-jel és AEC-MUX-okkal, még csak a VMUX jelenleg ugye még mindig a DVD-H sugárzással működött. Tehát nem találjuk fel a 38-as csatornán. Azt is végül is kereskedelmi vagy üzemtett kísérleti sugárzásnak nyilvánítottuk. Így mind a három út is legszentről is elmondhatjuk, hogy élesben üzemel a DVD, tehát a digitális technológia. Egy olyan gondolat is volt már a Grandin Hungarian belül, hogy egy vegyes modell lesz, tehát lesznek olyan adások, amelyeket szabadon lehet majd venni, és lesznek olyan adások, amelyek fizetés, tehát ez az angol nyelven PPV modellben gondolkodunk, és összességében ez egy vegyes modell. Ez lett a Terra Plus, ezen a hirtelés az ATV műsora volt, kódolva és már Konax kártyával hozzá lehet férni. Már megszületett az első MIDI TV matriceles box is, mivel ez párhuzamosan működött. A Technisat HDT 4 box volt. Természetesen az első boxok azoknak vannak hibái, de aztán ezeket igyekeztünk valamennyire javítani. Később az RTL Plus és a TV2-nek az adása is felkerültek, tehát a kereskedelmi műsorszórók is felkerülnek a multiplexekre, és elindul 2010 májusában elindul a MIDI TV Extra, mint a Antenna Hungáriának a fizetős szolgáltatása. Ez ugye 7 ellentében is MIDI TV-nek ingyenes programot tartalmaz, majd kibővő 10 csatornával a TMUX-on. Illetve azért, hogy majd a digitális átállást, vagyis az analóg lekapcsolást elősegítsük, egy saját felkészítésű slideshow-ból álló AHL információs csatornát is indítottunk, ami a mai napig is működik, és a legújabb szolgáltatásainkat hirdeti. És nagyon sokáig ugye gondoltuk már, látszódott, hogy a DVD-H az a zsákutcába kerül, ezért jó lenne felhasználni a MUX-based fizetős programokra. De ennek érdekében az NMHH-nál egy tervezésmódosítást kellett elérni, mivel a kezdeti tervezésben a DVD-H szolgáltatás benne volt. Ugye. De hát ők is belátták, hogy ez nem tartható a külföldi piacokon, és leesett ezután az érdeklődés, a DVD-H utáni érdeklődés. A szerződést módosítottunk, és szeptember végén rövidítettük a MIDI TV Extra csomagot a családi csomaggal. Illetve folyamatosan ment ugye a lefedettség javítása, tehát 2011 végére már 98%-os országos lefedettséget tudtunk biztosítani az A és a C útra. Hát a B-re még nem, mert az egy kicsit ugye később kezdődött, meg bizonytalan volt a sorsa, hogy végül sikerül ez az átfedés, hogy újra felhasználjuk. 2012-ben tovább folytatjuk a kísérleteket, itt már egy külön dedikált 43-as csatornán 3D-s sugárzásban közvetítjük a foci jelzést, illetve modikban is be tudtuk ezt mutatni, bekötöttük a modik részeket, a 3D-s modik részeket, gyakorlatilag egy rózsaszín sugárzással, és akkor tényleg teljesen nagy képen jön, élvezhető volt a 3D-s adás. Ezek után újabb feladatok következtek, le kellett kapcsolni az analógokat, illetve a digitális osztalék első fázisának meg kellett felelni, ez két fázisban történt. Az első fázis lezárása után az áthangolások is megtörténtek, amiket meg lehetett tenni, hogy a másik ütem után megtörténtek újra az áthangolások, tehát a 60-as csatornától fölfelé leköltöztünk. És végül is a 2013-as év végére sikerült teljesen 1066-nak a 9-es csatornát átadni és leköltözni a minden multiplex, tehát az a három multiplexel a 60-as csatornák alá. Idén pedig október 1-től, tehát gyakorlatilag alig több mint egy hónapja, most már a és az elindítókat is elindítottuk, ezáltal még tovább bővítettük a Military Excel-nek a csatornáit, hiszen most már jelentős, tehát 55 műsorral tudunk rendelkezésre állni, amit szerintem elég. Átérnék akkor, hogy a DVD-t előkészítmények alatt mi mit értünk. Ezek alatt és a továbbiakban is, ha majd visszahivatkozok erre, akkor set-top-boxokat, tehát egy olyan kültéri vagy letéri eszköz, amit már meglévő TV-hez lehet kapcsolni. Mi azt gondoltuk, hogy a legkönnyebben így lehet átállni arra, hogy elterjedjen a DVD-t technológia, hogy egy külön relatíve olcsó eszköz biztosítunk, és akkor nem kell a teljes TV-készüléket kidobni a háztartásoknak, hanem csak egy plusz készüléket kell venni. Illetve az integrált digitális televízió, ez az IDTV-t kiadta, ez ugye természetesen azok a rétegek, akik éppen aktuálisan TV-csere előtt állnak, azoknak jött ez jól. Ehhez, hogy a fizetős szolgáltatásokat igénybe vegyék, fizetős úgynevezett PA modul kell, tehát egy külső módon minden IDTV-ben megtalálható egyébként, mert nagyon találtam, tehát a legalacsonyabb kategóriában is legalább egy ilyen common interfész, tehát egy ilyen általános fogadó interfész megtalálható, és DVD-vel is egyébként. A set-top boxoknak is két kategóriája van, tehát vagy csak a mini TV, az ingyenes műsorok vételére alkalmas, természetesen ezek pár ezer forinttal olcsóbbak, illetve beépített kor a fogadó modul tartalmaz, és akkor már csak a mini TV-ek, tehát a kártyára van szükségünk ahhoz, hogy a fizetős programokat igénybe vegyék a felhasználó. Kidolgoztunk közben egy minőségbiztosítást, ugye a matrica rendszer, amiben szintén definiáljuk, hogy az előkészítmények ezt a két konkrét kategóriát jelentik. Azzal tisztában voltunk, hogy PC kártyák is megtalálhatóak, illetve USB kulcsok is. Csak ezeknek két gondjuk van, első szinten nem zárt rendszerek, tehát valamilyen fogadó egységbe be kell bújni, ami teljesen változatos lehet, illetve mi hiszen munkába kerülnek, hogy ezt kontrolláljuk, hogy ez mindenhol jól működjön. Ez tehát a felhasználó felelősségre bíztuk, gondolván arra, hogy aki már ezzel foglalkozik, azért az egy kicsit van egy kis műszaki vénája és ért is hozzá. Illetve rengeteg munkába, tényleg rengeteg munkába kellene kerülni, hogy mindenféle szoftvert, az ehhez adott szoftvereket nyomon kövessük, bevizsgáljuk azután valamilyen minősítést. Valamilyen szinten a CIA moduloknak a kompatibilitás vizsgálata is megtörténik, tehát a szolgáltatásainkra, amit a minőségekhez adunk, azokat bevizsgáljuk, egy jó ideig tesztelgetjük, hogy hoztattában is mennyire működnek, és általában minden egyes szállítmányról legalább kapok két mintát, hogy azért az új szállítmányok is jók és megfelelőek a vételre, tehát gond nélkül fognak működni. A belőkészülékek piacát nem annyira szeretjük volna befolyásolni, tehát a forgalmazóknak gyakorlatilag szabad kezdet van Magyarországon, ugyanígy a gyártóknak is, hogy behozzák, természetesen nekik kell találni egy forgalmazót, de ezért mi barna piacnak nevezik a magyarországi helyzetet. Teljesen önkéntes alapon jöhetnek hozzánk, hogy kérnek mindig TV minősítést, természetesen, hogyha biztosítanak mint a készülékeket, ezt még megcsináljuk és rendelkezésükre bocsájtunk egy technikai és jegyzőkönyvet, vagy egy elfogadást erről, hogy hát megtörtént laborban végig levizsgáltuk. Nekem azt hiszem, hogy elég jól ismerik azért a felhasználók és keresik is. Tehát végül is az egy biztosíték, mert itt hallottunk már gyártók és pozitív visszajelzést, hogy keresik, tehát inkább a kevésbé, tehát a kisebb gyártóktól voltak ilyen visszajelzések. Elektromágnes és kompatibilitás mérés nem igazán művünk, ez inkább az LMHH feladata szerintem, ez is adjuk nekik. Ami pedig a hatóság még szabályoz, és bármilyen, tehát nem lakítás készülékeknek is föl kell írni, hát ezen úgy is miatt mondom, hogy alkalmas a földi vételre. A minikérem azoknak az élet kicsit szigorúbb a követelményei. Tehát amit említettem, elvégezzük ezeket a teszteket gyártói kérdésekre is. Az utóbbi egy-két évben vettük azt észre, hogy az ORM gyártók azok elkezdik felvásárolni a márka neveket. Azért ilyen nem is high-end, de középkategóriás márkaneveket is. Tehát gyakorlatilag az alaplap, ami a TV-be belekerül, az általában ugyanaz, esetleg a panel marad még a gyártónál, vagy teljesen átveszik, de legtöbb készülőkben ezek ugyanaz, csak más márkanevet is matricát kapnak. Ez most indult, ez egy-két éve ez a folyamat. Ez valamennyire mi munkánkat megkönnyíti, mivel ezáltal mi átjöttünk egy ilyen platform bevizsgálásra, tehát mi adott platformokat bevizsgálunk, és utána minket nem érdekel, hogy az még márka nevű készülékre kerül, tudjuk, hogy az alaplapja ennek ezeknek a készülékeknek ugyan. Mostanában, ami új évben még elterjedt, és érdemes megemlíteni, az a CI Plus csatoló felület. Ez extra szolgáltatást biztosít arra, hogy a tartalomszolgáltatók végül is a felvett anyagokat tudják valamilyen szinten befolyásolni, hogy egyáltalán fölre lehessen emelni tartalmat, vagy milyen szintig éljen, tehát hogy két hónapig nézheti vissza a felhasználót, tehát elég komolyan kontrollálni lehet ezeket az előfizetői dolgokat is akár. Kitérhető elmény mindig a dokumentáció, tehát két részből áll egyébként a matricarendszer dokumentáció szinten. Az egyik egy általános összefoglaló, ami kitér sok mindenre a követelményrendszerben. Aztán van egy specifikáció, vagy egy teszt esetekre lebontott fájlaink is, amiben részletesen leírjuk, hogy ezt kell elindítani, ezt kell látnod. Tehát ez teljesen mechanikusan végig lehet lépésekről lépésekre le van írva, hogy miket kell tenni annak érdekében, hogy a bevizsgálás megtörténjen. Az általános specifikációban természetesen folyamatok is le vannak írva, mert mindent nem lehet pontosan rögzíteni, hogy egy adott funkció az hogy működjön, és megengedünk a funkciókon belül, a folyamatokon belül többféle verziót is. Nekünk a lényeg az mindig az eredmény, a végeredmény legyen, hogy ez működjön, és relatív a felhasználó szempontjából könnyedén működjenek. Nem szükségeltetik a felhasználó részéről sok műszaki tudás, nagyon sok folyamat egyébként automatikusan megy végbe a háttérben, lehangolásoktól kezdve szoftver frissítésig, esetleg magunk egy értesítést kap erről, szerintem történt valami, de próbáljuk megkímélni, illetve tévézés közben nem zavarni a felhasználót. Tehát ezek a célok lebegtek a szemünk előtt, amikor a mindig tévé manipulációt kidolgoztuk. Kidolgoztuk egy olyan eljárást is, hogy a modul, a külföldön is lehessen tesztelni, tehát azok a gyártók, akiknek nincsenek képviselet, nincs képviseletük, vagy műszaki támogatásuk itt Magyarországon, azok bizonyos alapfunkciókat a CIA modulval kapcsolatban ki tudnak mérni. Ehhez mi fölvetünk transportfilmeket, amikben föl tudjuk jogosítani a kártyáikat, akár ismételten is, akkor újabb transportfilmeket fel is természetesen szállcserélőkön kiküldjük, tehát mégis ez is megoldott. A követelmény listában van minimális szinten is, ez egy két külön tesztesebb rendszer is fut. A tesztobokokról és az IDTV között természetesen vannak eltérések. Tehát például egy IDTV jellemzően nem rendelkezik olyan sok jelkímeneti csatlakozó valamit, a kettőkben meg konkrétan az a felületen, hogy tele legyen ilyenekkel. A tévé a természetesen rendelkezett ilyenekkel, de nem nagyon foglalkozunk vele. Esetleg az SPD kimenet az, amit tetszerű jel kimenetben, videó kimeneteket tévében. Illetve ugye, hogy hogyan hajtsa meg, tehát a kettőkben érdemes beállítani, hogy milyen képernyőre dolgozik a tévén. Ez nem releváns információ, hát ez ugye magáról jövő, ugye a 9-es. Most egy olyan szakaszba lépnék be az előadásomba, hogy azt a folyamatot próbálom követni, amivel otthon egy felhasználó tanálkozik. Tehát gyakorlatilag telepíteni kell az előkészüléket, és ez hogy történik, és milyen lehetőségeket adunk a kezükben, mivel tudnak dolgozni, illetve természetesen mi is a módban ezeket nem érjük, hogy ezért megfeleljen a valóságnak, amit majd mondunk, segítséget kérnek tőlünk. De alapvetően három antennatípus lehet elérni, és leginkább mindenki a kényelmes topantennára törekszik, nagyon sokan vesznek ilyet, tehát ezt úgy tudjuk kifontani, hogy nem egy adóoldalon növeljük a teljesítményt, illetve esetben gesztillerekkel próbáljuk föltölteni a kevésbé leszedett területeket a főadó környékén. Ezeknek elég sok, a szobantennáknak elég sok EMC problémája van, tehát a hűtőszekrény kinyitja a felhasználó, már is megszakadhat az adás. Amit én tapasztaltam az, hogy ennek konkrétan ennek a két kis kínai antennának van két ilyen botvége, ami a VHF2-3-as csatornánkra van. Ezt a tőből lecsavarodunk, akkor nagyon nagy minőségjavulás lehet elérni, tehát felhasználunk előzőben az otthoni környezetben is. A külföldi antennák egy következő lépcső, amikor már nagyon keresni kell a szoba antennával a jelünket. Tehát ez a lighting, ez a könnyű beltéri vétel már nem mindig 100%-os, akkor ha lehet, hogy meg tudja oldani a felhasználó, azt, hogy az LT-re kitesz egy ilyen antennát, a oldalfalra fel tud szerelni, akkor ez a lépcső jöhet, bár akkor, hogyha ebből antennát nagyon nehezen, vagy nem nagyon engedik, hogy külön szereljen. És a harmadik lehetőség természetesen a tetőantenna, amikor már távoli vételről beszélünk, tehát 20-30 km az adótól, és egyáltalán semmilyen más lehetőség nem lehet, ez nem lehetséges, hogy stabil legyen a vétel, akkor ezt ajánljuk. A tetőbotok és az IDTV-k között van egy minimális eltérés, IDTV-nél nagyon ritka az, hogy ő az antenna csatlakozóján tud a tárgyakültséget adni az erősítés antennáknak. Ez a tetőbotoknál mondható tipikus, az 5 volt 100 millió antennát, simán tudják biztosítani a kibekapcsolhatóan, természetesen nagyon szükséges azt köszönhető ki az antenna erősítőknek. A IDTV-kkel pedig külső tápmódszeres erősítős antennát javaslunk, hogyha erősítőre van mindenképp szükség. Legújabban ugye a dividenddel kapcsolatban pedig a VTS szűrő antennákat kell majd bevezetni. Sajnos a bevezetési folyamat azt hozta, hogy először, ameddig az analóggal párhuzamosan sugároztunk, a 669-es csatornát használtuk arra, hogy a teljes országunk segítsük. Tehát fölküldtük ide a felhasználókat, és olyan antennát javasoltunk nekik, ahol ez a felső sávban nagyobb a nyeressége. Ez most már sajnos nekik nem lett olyan, tehát sajnos le kellett onnan költözni, és túlnagyérzési problémákat is az LTE-adók beindulnak, ezek simán okozhatnak majd. De már a funkjének például megjelentek antennái, amit ki is néztünk. Tehát dividend 1-nél olyan 800 MHz környékére kell egy hűlő. Az a helyzet ezzel megint, hogyha a dividend 2-t elnyeri be a mobil szolgáltató, akkor sajnos az antenna megint nem lehet, hogy nem lesz jó. Tehát megint egy olyat kell venni, ami majd 700 MHz-en kezdi elkiszűrni a fentebbi frekvenciákat. Ekkor megint vagy egy erősítőt kell cserélni, vagy teljes antennát, akkor függ, hogy milyen kiépítéssel találkozunk. Tehát most egy konkrét antennamérés, és ennél jól is látszik azt, hogy 800 MHz-en relatív elég meredeken elkerült. Tehát Comet készülék szempontjából én azt gondolom, hogy ez megfelelő tud lenni. Ahhoz, hogy tudjuk, hogy miről beszélünk, azért összehasonlítottuk egy professzionális tűrűvel is. Tehát azért egy kicsit is jobbak a paraméterek, itt azért 8 MHz-et, ez kb. Egy csatornán belül a közel 40 decibeles szűrés, az már megkülönhetünk. Hát ez lesz a jövő, hogyha az alarmmentes vételt kell biztosítani az idővétét. Ennek ellenére mivel utóbbi időben elég jelentősen meg, tehát leálltam a környező országok is nagy részt a tanulókkal, és elég sok helyen, sok telefél történt a erősítés, tehát antenna adóoldali teljesítmény erősítés. Legelőször régebben is inkább azt ajánlottuk, amennyire lehetséges, ha biztosítani kell a stabil vételt, először passzív antennával próbálkozunk. Megfigyeltem, hogy nagyon sokan minél jobb vétel legyen, minél nagyobb erősítést építettek be, és általában közel torzítási határig kivezérelték otthon a rendszerüket. Erre jött egy 3 decibeles vagy nagyobb adóantennával, és mondták, hogy nincs vétel. Hát azért, mert akkor már végképp kunnevérlőbe vittük a levőjüket, és csak olyan komolyan gondok akadtak a vételi oldalon. Ebből elég sok alak volt. A másik, hogy próbáltunk olyan eszközt biztosítani, ami nem professzionális, de mégis otthon a felhasználónak, amikor beállítja először az antennáját és a készülékét, akkor legyen valami kapaszkodója, hogy mégis milyen jelenlőséget tapasztal. Hát ez volt a jelenlőség és a jelenlőség kijelzése a set-top-boxokon. Ez az a helyzet, hogy még azon a gyártón belül is látni. Tehát nem mondjuk, tehát típusan. Ez egy hozzávetőleges érték, valamilyen algoritmussal, azt sem közik a műanyátok. Például a VKB95-nél, ez 80 és 90 között van, hogy stabil legyen a vétel. 90 fölött érteket én nem is láttam, akármennyire nagy teljesítménnyel látjuk el az emeletét. És 80 alatt megszűnik minden, tehát 79-80-nál már is stabilá válik a vétel. Ez a 90 cégnél egy kicsit lejjebb kerül, tehát 67-70%-nál már el lehet érni stabil vételt. Ez van, ezt nem tudtuk keresztül venni a gyártókon, meg hát azon a oda-vissza jelzéseken keresztül, amit a mantén matrixázott boxnál végigkövetünk, hogy mit kellene javítani a készüléken. Ezek után persze azt tanácsoltuk, hogy ne is a jel maximumra törekedjenek, ugye, mert hamar belekúszhatnak túlvezérlésbe. Ezt megpróbáltuk elkerülni, hogy azt javasoltuk, hogy a jel minőséget nézzék, tehát a jel minőség maximumra törekedjenek, amikor installálják az antennákat. Próbáltuk támogatni ezt természetesen az ablakon elérhető adatbázissal is, tehát nagyon sok helyen az van, hogy beírja a Willik TV Hun a mag helyét, és ajánljuk neki, hogy azt bekerülni, hogy milyen antennatípusa van, és ajánljuk neki, hogy melyik adó felé nézzen. Tehát ilyen külső támogatást is adunk a felhasználóknak. Aztán a másik kísérleti tapasztalat, amit én esetben Miklósnak megvettem el, hogy még a legelején 2008-ban jött az inkább 2007-ben, amikor az EDVH-t indítottuk, az SFL hálózattal indult, hogy hát ez minden meg fog oldani, az SFL nagyon jó, meg a NER csak növeli, minden addigi terjedési és lefedettségi problémára ez megoldást hoz. Azóta ez fokozatosan csökkent, ez a lelkesedés, és most már inkább úgy mondjuk, hogy nem SFL nyereség van, hanem SFL menteség. Meg lehet azt is oldani természetesen, hogy ezt optimalizáljuk, de mindenképpen erre csökkenni fog. Aztán tovább gondolva, hogy ez mikor használható, vagyis az előnyét ma lehet kihasználni egy ilyen SFN hálózatnak. Az egyik az, hogy jól lehet majd gazdálkodni a frekvenciákkal, ezt nem lehet tudni, lehet, hogy ez előtérbe fog kerülni majd, hogyha a DVD-ben 2 is életbe lép, tehát le kell költözni 700 megahertz. Illetve a vételi valószínűséget tudjuk növelni természetesen jel romlásának az árán, olyan területeken, ahol általában sűrűbb van a beépítettség és ugye reflektors vételi környezetünk van. A hátrányait pedig felsoroltam, hogy konzumák is ugye kialakulhatnak. A irányított antennával, fülekető antennánál mindenki hiába esetlen a hálózat. Néhány helyen van úgy, hogy kvázi éjszak déli irányba áll a két esetlen adónk. Ezért el kell tenni, hogy vagy az északi adóknak, vagy a déli adó. Tehát mégiscsak be kell forgatni az adó irányában, egy irányított antennát nem csak hozzá elrakni az oszlopunkra. Ez akármiben nem annyira sűrű beépítettség esetén is, tehát ahol már van egy kis lehetőség, hogy ráadásul közvetlenül is kis az adóra, és már nem teljesen reflektiós környezetben dolgozom, ott is előjöhet, hogy ez már annyira. De talán az adó oldalon ugye kicsit bonyolultak a szerkezet, GPS-eket kell kirakni, GPS-eltereket, hogy szinkronizáljuk az adókat. Tehát azon az oldalon ez is egy kicsit túlbonyolultságot is okoz. magunk szétesnek, akkor ugye ez itt egyből leromlik a létrejöhetőség. Főleg a legelején, most már inkább azt mondanám, hogy nem annyira, vagy csak akkor, hogyha a velőképzelék nagyon gyanúsan viselkedik, erektündereket is bemértünk, főleg a szektorboxoknál. Három szekvenciát ide kiválasztottunk a teljes UHS, mint UHS-es sávhoz, és akkor két színű és közepén végeztünk méréseket. Analóg csatornán belül is csatorna, kontinus csatornás méréseket is végeztünk. Ez ugye most már szintén nem aktuális, mivel nincsen analóg sugárzás. A belőkészülékek meglepően szélesen ellen produkáltak, de azt lehet mondani, hogy azért mindegyik a minimális követelményeket teljesíti, amiket itt felírtam, tehát mi DVM-en DVM-en még ugye nem szabad kiesen a befogásból a velőkészülék. Állíti szabályozásnál azt mondtuk, hogy mínusz DVM-en nagyobb úgy, hiszem, hogy normális vételi környezetben csak legjobban fog tartozni a készülék, de itt is a dolog, de valamik már ilyen mínusz 6 DVM-nél feladtam, mint 10, de az előjét mínusz 20 DVM még így is bőven túlzott. A digitális adonos csatornás meg a analógnál is nagyon jól viselkedtek, mert itt a felső értékek alatt is még volt stabil vétel, tehát a 12 dB-nk helyett 6-nál is bőven, tehát ugye 6 dB volt az eltérés a mi időnk és az analóg idő között, annál is még legtöbb készülék közökben között, és ugye lehet pedig a szomszédos csatornás vételekre. Tehát ezeket a határértékeket, amit itt lássadók van, ezeket bőven tudták. Általában nem az RF-nél, aminek az elvált minősége szokta okozni a rossz vételményeket. Egy érdekes megjegyzés ezzel kapcsolatban, hogy a profil előttnél mi hallgatottatok, olyanok is mértünk érdekesség, hogy minimum 23 DBM-nél még mindig működött a lelépítmény, de a műszer az már elég bizonytalanul, tehát legtöbbször kiesett a transzkószínnek a blokkjából, hát ez ugye annak köszönhető, hogy egy relatíve széles sávú bevettel rendelkezik, mint az ő lelépítmények azért keserűen sem van, úgyhogy a nyelvből talánban jobban állunk a készülékeknél. A másik probléma még szóba jöhet az, hogy ez a JEG 60-62-es csatlakozó egy nagyon régi szabvány, és hát valahogy a lendület tovább vitte ebbe az új technológiával is, de nem olyan jók a paraméterei. Tehát ez inkább 50 ohmhoz áll közel, mint a 75 ohmhoz. Tehát jelszétosztásra, mondjuk otthoni körülmények között az RF jellemet szét akarom osztani, akkor én inkább az S-csatlakozót ajánlom egészen az antenna, tehát a tévé lemenetéig, és akkor csak ott váltsunk egy F-ről egy csatlakozóra, sokkal jobban járunk, tehát ezzel csak ott lehetnek reflektőben az egy ponton, és nem a hálózatonban több ponton. Ezt a laborban is ugyanígy csináljuk. Az RF húrkot legtöbbször a szektorboxok továbbfűzésre tartalmazzák. Ezzel is voltak ilyen kérdések, hogy ez most egy aktív vagy passzív, tehát olyan értelemben aktív, hogyha én kikapcsolom a pontosan szembálva küldöm a szektorboxomat, akkor fog-e működni a továbbfűzés, tehát kikerül-e az RF bemenete a szektorboxnak. Hát sajnos ezzel kapcsolatban szomorú pillanatban nem fog a legközösebben, nem fog tovább kikerülni, tehát teljesen bekapcsolt állapotban kell legyen a tetszogók ahhoz, hogy tovább fűzés működjön a többikét. Illetve azt kerestek főleg a legelején sokan olyan készülékeket, ahol RF-villától kimenettel rendelkezik a tetszogók, ami relatíve kevés van, de ezeken mégis vannak olyan készülékek, vagy voltak akkor még 2008-2009 környékén, amelyek csak RF-ből mellette rendelkeztek, SCART-a nem, ha bár a SCART is azért relatíve elég régi szabvány. Itt azt követeltük meg a manzatokra rendszerben, hogy azért be lehessen állítani, tehát ne legyenek csatornaütközések, be lehessen állítani a kimeneti csatornát, és méréseken megállapítottuk, hogy mivel ezek konvex készülékek, itt a kimenet nem csonka oldalsávos, hanem teljesen szimmetrikus kétoldalsávos moduláció, tehát itt, hogyha több csatorna van egymáson, akkor figyelni kell, hogy az alsó csatornával lehetnek az avarok és átszedések, de az inkább komolyasági kiépítések esetén kell erre figyelni. A hangolási folyamatnál, főleg a tetszőbosok felől fogom most érinteni, ott több mindent be kell állítani, így a képernyőnek a, hogy milyen képernyőre dolgozom, tehát 19-es vagy 4-3-as PLC-re. Be kell állítani, ami több szempontból vagy fontos lesz, hogy hol vagyok helyileg a telepítési országot, milyen nyelvvel legyen a menürendszeremnek, az is kiválasztható, a környező országokat természetesen ebbe belevesszük, hogy azoknak a nyelvei kötelező jelleggel benne legyenek az OSD menüben. Ugye a képkezelési beállítások a Capcom-nál szintén fontosabb, hogy a VDTV-nél is a 4-3-as és 16-9-es képeket ugye hogyan kezelje, a Capcom-nak esetén pedig hogyan tegye ki a TV-t számára. Megkövetelik a VLC-n sorrendet, ez egy logikai csatorna számozás valójában. Ezzel ugye mi tudjuk, mi szolgáltatók befolyásolni azt, hogy milyen sorrendben jelenjenek majd meg lehangolás után a csatornák. Ennek egyik legfőbb oka az, hogy megpróbáltuk előre tenni a szabadon lehető programokat, és utána pedig a fizetés programokat, és akkor nem kell mindig megkeresni, hogy még a szabadon lehető, és akkor át a főmenüben át, vagy a fő listában áthelyezni kváris lehangolás után, hanem ezt a felhasználó automatikusan megkapja. Tovább nem lehet a minitív extrára is először az alapcsomag jön, utána a családi, tehát teljesen úgy fokozatosan épült fel a programlista, majd a végére tesszük szépen a rádió csatornákat. De megengedünk utána azt is, hogy garantálják, hogy jön majd a felhasználó, ahogy kedvére akar, erre szolgálom, hogy a kedvencek lista, tehát ezt a két listát külön vettük. Volt egy olyan követelésünk, hogy az UHF 4-es 5-es csatornát azért relatíve gyorsan szemmelje végig egy készüléket. Az elején voltak ilyen 5-7 percek, ameddig egy teljes csatorna lehangolás megtörtént. Ez sikerült ilyen 1-3 perc közé leszorítani. A hívettélek esetében egy idő után előjött az, hogy a kezdeti időben az analóg és a digitális is lehangolt, tehát az analóg még tovább tartott általában, mint a digitális hangolás. Csak kapjátok a gyártóktól, hogy próbálják azt megoldani, hogy vagy alapja szemületten, vagy amikor elkezdi kiválasztani a felhasználó, hogy mit akar behangolni, akkor a digitális, hogy csak digitális, ezt ki tudja választani. Azért már most már ezek is benne vannak, tehát mint választható opció. És külföldi adók ugye nagyon sok országban vagyunk körülvéve, a határokon nagyon sokan szeretik osztrák, szlovák adókat, horvát adókat főleg venni. Azért, hogy kézben tartsuk ezt, azt mondjuk, hogy ezeket a programokat, hogyha Magyarországon beállít, amit telepítési ország, akkor a 200-as, 500-as, 800-as csatornák fölé tegye. A 200-as is megfelelő már, tehát itt nem lesz annyi program, mint egy műholdon, hogy 1000 vagy 4000 fölé kell tenni ezt a külföldi programokat. A rádióink is használnak RCN-t, ebbe is belefutottunk egyszer nagy szállás vagy gyártó során, hogy ugyanazokat az RCN-eket használja, mint a videóprogram, tehát mint egy TV-program, de hát van egy service type leíró, ami megmondja, hogy ez most rádió és nem televízió, amit persze nem csak itt kellett volna figyelembe venni, hanem máshol is, de szerencsére ezt a gyártók megkövették és sikerült ezt a program. Ugye a kedvencek lista, itt azt akartuk, hogy a felhasználó leérezze azt, hogy mindenképp rákényszerítjük azt, amit mi akarunk. Ezért ebben a nézetben ő bármit megtehet. A felkereső néha egy kicsit bonyolult egyébként szoboktán ennek a kezelése. Míg ezt a felhasználó meg tudja csinálni. A másik dolog meg az, hogy erőforrás spórolás miatt azt csinálják ezek a gyártók, hogy csak egy maszkolt listája a főlistának. Tehát nem tartanak föl egy külön memóriaterületen külön listát ennek, hanem csak hivatkoznak. Így legtöbbször, ha nem lehet a VLC-n kikapcsolni, akkor sajnos VLC-n sorrendben marad a kedvencek listán. Tehát csak annyit tudok, hogy egy fűrést teszek a főlistára, de a sorrendet már később nem tudom befolyásolni. Hát ezzel kapcsolatban is elég sokat harcoltunk, de több kevesebb sikerrel tudtuk ezt rávenni a gyártók nehézséget megoldják. Természetesen ez egy felhasználói könnyebbség, vagy hát mindenki azt kérdezi, hanem maga ura ezt próbáltuk elérni, ez mondanak meg mindig sikerült. A legrosszabb eset sajnos az, igen, hogy az LC-n egyáltalán nem kapcsolható ki, illetve a kedvencek lista sem nagyon működik, tehát még a főlistában sem tud ezek után is sorrendet változtat. Tehát mi még ezt is megjegyünk, hogy utólag megváltozott, tehát utólag kikapcsolhassa a rendszer, csak az legyen meg, hogy az legelső alkalommal úgy legyen, úgy álljon sorrendben a főlista, hogy mit mi szeretnénk. Tehát mi csak ennyi lett volna a másik kettő, aminél talán értelmezési gondok is voltak a gyártókkal kapcsolatban, az, hogy, és ez majd az országos digitális átállási projektnél is előjön, mint probléma, hogy van egy dinamikus frissítése a programoknak, tehát ha mi kiveszünk, vagy beteszünk egy újabb programot egy adott multiplexen belül, akkor a felhasználó miközben nézi a tévét, gyakorlatilag semmit ne kelljen tennie, az automatikusan ez a módosítás megtörténik. Tehát ne kelljen neki újra lehangolni, esetleg egy értesítést kap, hogy hát itt egy módosítás történt, ezt kivettük, ezt letettük, vagy nézd meg, hogy mi történt. Ezt el is tudjuk érni, ez a szerviz leíró tábla alapján történik ez a dinamikus programfrissítés, és mivel ez mindegyik multiplexre változó, ez csak akkor történik meg, amikor az adott multiplexre változtól. Egy tünnel esetén ez mindig csak akkor, hogyha a muxon áll meg, hát kevés az olcsó két tünneles készülék, tehát inkább ezt mondanám tipikusnak. Amit ez magával hoz, ugye, hogyha már kedvencek listát is csinálnak a felhasználó, akkor azt karban kell tartani. Tehát ha mi kivetünk egy programot, akkor azok ne maradjon benne a kedvencek listában, mint közösleges program. Ezzel is néha megtettek a gyártók, hogy ez így működjön. De ami szerintem nagyon jó, hogy a felhasználó gyakorlatilag az automatikusan mindig az aktuális program listájával kell szembenézzen, és nem kell újra installálom, újra hangolom az egészet, vagy csak ezt, vagy kézi program hangulát, tehát ezekről mind próbáltuk megkímélni a felhasználókat. A másik pedig, hogyha nem azonnal akarják megkapni, akkor a hálózat leíró táblában, ez egyébként a műholas platformon is így van, ott is megtalálható, hogy milyen az egész hálózaton az összes elérhető szerviz is megvan. Ezt éjjel majd valamikor elindul és standbyban le tudja frissíteni. Tehát ha nagyon utad előbb, akkor simán csinál egy új, teljesen újra hangolást, ami 1-3 perc, de akkor legalább egy nappal később ugye az összes hálózati változtatásainkat azt mondja, mégiscsak le tudja a felhasználó követni. Ez még szerintem azt gondolom, hogy bele tud férni a kényelmes tetőbúf használatba. Amivel a problémáink voltak, az már a kísérleti fázisban is, tehát hogy üzenető kísérleteink sem voltak, mert voltak olyan szempont bejelentések, hogy téli-nyári időátváltáskor, hogy nem jó sugárod, hát akkor még nem voltak benne ezekben a multiplexerekben, a kezdetleges multiplexerekben ezek a feature-ök, később kerültek bele, és úgy gondoltuk, hogy hát akkor sajnos még az újabb software verziója a multiplexernek még mindig nem követi. Ezt próbáltuk egy kicsit megkönnyíteni, ezért bevezettük ezt az offset táblát, amiben mi mindig lesugározunk, hogy az UTC-ben sugárzott idő fölött most mennyire térjen el a laptopok. Na akkor meg belekezdünk abba a problémába, hogy hát külföldi adók is vannak a világon, és ha külföldi multiplexen maradtam, na akkor meg mi az idő? Ha esetleg mondjuk a keleti oldalon, most a külföldi oldalon, vagy külföldi oldalon. És itt megint megpróbáltunk akkor szabad kezet adni a gyártóknak, mert nem lehet mindig igazságot tenni, hogy akkor legyen az, hogy az legyen a referencia, hogy ahol telepítette a felhasználó, tehát ha Magyarországot írjuk le, akkor a Magyarország idő legyen a referencia, és ahhoz képest próbálja meg, ha nem az offset táblákból valamilyen más módszerrel megoldani a helyes időkijelzést. Az IGTV-k, ahol már korszerű IGTV-k esetén, ahol már Android meg Linux tud a tévéken is, ez a high-end kategóriában mindenképpen, ott meg már azt vállalták a gyártók, hogy az operációs rendszer az összes ilyen feladatot ellátja, úgyhogy még ezt is elfogadjuk. Tehát nekünk csak arra az érdekünk, hogy jól legyen helyesen az időkijelzés. A másik visszacsatolás pedig az, hogy nagyon sokan a szektorok digitális 7-es kijelzőjét digitális órának használják otthon. Legalábbis nekünk ez a következtetésünk, és ezért is
tehát nem tudom, késésünk a bejárásról, a bejárkésés is befelelésünkben, nem volt idő kijelzésre, de tehát jobb nem jelzi ki az idő. További ilyen kezelési felhasználások, illetve a könnyebb információhoz jutást segíti ez az infóbár, amin a jelenlegi és a következő műsornak az adatait jelenítjük meg. Minden multiplexen, az összes multiplexen található csomagra ezek a, tehát a mostani és a következő műsor címe és egy rövid leírója, tehát a hosszú leírója nem lehet nagyon sok adat sebességet vinne el, az a legsugárzásra kerül. Tehát én, ha egyetlen egy multiplexen is állok, egy tunnel, akkor is az összes programra meg tudom nézni azt, hogy most mi megy, illetve a következő megy. Azt kellett csak megoldani a gyártóknak, ez szintén néha minimálisan, tehát kevés gyártónak nem sikerül a többi ilyen, hogy végig tudjak az összes programot úgy csapszolni, hogy az aktuális programon ne menjenek el. Tehát azt kell megmondani, hogy a nyilatkan lássam csatornát, de az infóbáron a következő vagy az összes programra lássam, hogy mi megy éppen, és ha esetleg kedvem tartják, akkor az OK gombbal hozzáváltok, mert a sokkal érdekesebb műsor vagyok, mint amit most aktuálisan nézek. Ezt sikerült megoldani. Egyéb információkat is kötelezően a korhatárt azért ki kell tenni. Ide is, tehát nem elég csak a bőrfarika. Ez is szerintem működik. Illetve, hogy van-e telepek szolgáltatás, vagy felirat, azt is ki szokták kérdezni. Van-e Dolby hangon a csatornán, tehát ilyen apró nyilatokat, illetve az aktuális időt azért fontosak. Azt jelenítjük meg ezen az infódáron. Az RTG vagy a guide-nézet, az pedig egy teljes általában kitakarja a teljesen a videós felületet, de setboxoknál sokkal tipikusabb, pedig az IGTV-nél van erre több erőforrás. Egy kis ablakban van, nyugtás és halokban meg akkor is programot és háttérben a hangot megjeleníti. Ehhez ragasztottunk is, tehát amennyire lehet, ezt tudják az IGTV-k is. És ott is tudják lehetett volna megengedni, hogy teljesen végigblóguljon, hozzáférjen a hosszú leíróhoz, anélkül, hogy a jelenlegi programot megszakítsa. Itt is van egy-két készülék, ami sajnos úgy működik, hogy az RTG nézetben is, ha lejjebb akarok annyi másra, azon el a szerint kísértás és előbben a dolgot. Más hátrány lehetnék természetesen, hogyha egy tunelem van, ugye, hogy csak az adott multiplexerre tudom ezeket az RTG adatokat lehívni. Ezt azonban, ha gyakran kapcsolgatok a multiplexek között, be lehet ugye cache-elni. Setboxoknál értem nekünk azt, hogy a teljes két napig nem fogja, mert a memória szűke van. Egy-két-három napra szokták csak előre a többi multiplexre is ezeket az adatokat. Természetesen csak akkor, ha már a felhasználó bekapcsolás után járt már ezeken a multiplexeken, mert másképp nem tudsz hozzájutni azt, nem a mostani, meg a következő, hanem az után következő programokhoz. A kilővizár, az szintén követelmény, ez is zavarhatot okozni, mert valójában az, hogy egy teljes szülőizár rendszer egy setboxon implementálni lehessen, ehhez nem is egy pinkód, hanem két pinkód szükséges. Az egyik pinkód az kell legyen, amihez én ehhez a kritikus menüponthoz, ahol a szülőizárat állítom, be tudjak jutni, mert semmit sem jön a szülőizár, ha a gyerek is tudja, hogy jön a pinkód, amihez. Igen. Ez defaultból, igen, szoktak ilyen default paraméterek lenni, ehhez egy másik menüpontot biztosítunk, ahol ezt el lehet állítani azonnal. A 4.0, a 2.3.4, meg a 4.1-es ezt szokott lenni, ezekkel kell próbálkozni, ezek default paraméterek, és ezek tényleg működnek minden egyes készüléken. Ezt először érdemes átírni, és ahhoz, hogyha életbe lép a szülőizár, tehát átlépek egy olyan üzemközben átlépek egy olyan programra, ahol a beállított szülőizárra aktiválódik, oda pedig egy érdemes egy másik pinkódot, mert ugye az első esetben kinesülök, akkor azért legyen még egy fal, vagy még egy lépcső, amiből ütközik, amit meg kell fejteni. RTG alapon, jelenleg amit megkövetelnek tőlünk az RTG alapon kell történjen, ugye mivel a szabadon lehető adásokhoz is biztosítani kell, de képes a CRM-szer is képes sávosan, ezekkel a jelzésekkel sávosan biztosítani nekünk szülőszóhatást. A RTG-n ugye 3 éves kortól próbálják megkövetelni, ennek mélyebben jártunk utána, de sajnos ezt nem tudjuk, mivel 14 bitet foglaltak le erre a lényegi szabványokban, és sajnos ebben az esetben, ebben a konkrét esetben nincsenek olyan mitek, amikre szabvány sokkor szokta írni, hogy reserve future use, tehát egy későbbi használatra vagy nem várt helyzetekre fenntartani, itt valahogy nem találtam ilyet, hogy lehet esetleg egy kicsit másképp.
Megjönünk, hogy elnök mi is van.
Hát ez túl jó oldalon, meg hát ott kint vannak a karikának, tehát azzal lehet, csak hogy itt egy fői zárkó tényleg, tehát egyáltalán ne jelenjen meg a műsor, ez azon a szinten dolgozik. Majd a fői zár aktiválódik, akkor a két oldalon sem a hang nem fog megjelenni a kettőbokon, addig ameddig a kint tudod belehűzni. Ha már beütöttem és kint van egy hármas karika, akkor persze tudod, hogy nézni, hát mindenre nincs ezen a végig megoldás, de természetesen itt. A legjobbat elérni, amiből lehet. Hangprioritásokat is be szoktunk állítani ezen a platformon, tehát ezzel is azt próbáljuk elérni, hogy automatikus legyen a felhasználó referenciája. Tehát van egy olyan menüpontunk, ahol elsődleges és természetesen másodlagos hangot is, tehát hogyha esetleg olyan csatornára jutunk a felhasználóba, ahol nincs nem feltétlenül mondjuk területi hangkomponens, mert a magyar az mégis mindegyiket. Akkor legyen egy alternatívai a készüléknek, hogy mit válasz. 2012 környékén bevezettük az eredeti hangot is, a MOL és QA jelzésekkel. Itt is van egy kis összeütközés, mert ez az időszabvány, a multiple és a QA. És a Nordic, aki a skandinávias hangját bevizsgáló labból, illetve konzorcium, az van egy ilyen sora sajnos a legújabb verzióban, hogy a QA-t kell területi nyelvnek beállítani. Arról persze már megnyilatkozunk, hogy a múlva az legyen, és az időszabványban a QA nyelv tényleg ilyen tájszólásokra, vagy egyéb nyelvekre, helyi nyelvekre van kitalálva, míg a multiple az pedig abból adódik, hogy ha nekem van egy eredeti nyelven, ha egy adott audio komponenst nézek, akkor több nyelvet fogok hallani, mert előtt, hogy lesz egy spanyol műsor, spanyol szakfalokra, utána egy francia európai vígjáték, aztán utána egy angol dokumentumfilm, akkor már is három különböző nyelvet hallottam, mindenben a hangkomponensen. Tehát nekem valahogy az idő logikája jobban tetszik, illetve hát a tehetetlenség is biztos már tovább, mert ezeket állítottunk, és ezeket követett meg éveken keresztül, akkor ettől most már nehéz eltérni, de a gyártók akkor meg tudják például ezt úgy oldani, hogy minden szabály működik a Nordic szerint, tehát hogy a QA lesz a helyi nyelv, de ha Magyarországban beállítva telepítési országként, akkor megváltozik a logika és a múltiból komponensen lehet a nyelvet beállítani. Ezt első prioritásra is be lehet, és akkor aki szeretné nyelvbe tanulni, az mindig az adott nyelven nézheti a műsorokat, mert most már aztán 9 programon is így van. 9 programon. Utána a formátumokat próbáltuk sorrendbe tenni, tehát aki hiszire köti a készülékét, akkor annak a közszolgálási csatornákon az AC3, illetve az AC3 is AC3 audio komponensa van, akkor egyből lesz történjen, tehát egyből lesz választhatja annyi, hogy kézileg felülbírálja a felhasználó. Utána természetesen a HRCV1-et, amit egy kicsit jó minőségűnek tartunk, hogy utána pedig a klasszikus, már a blokkodban régebben is lehetetlen meg egy DR2-t. Az SPD kimenetet vizsgáljuk, tehát kimérjük, hogy ott mi történik. Két üzemmódja lehet, tehát amikor már egy downlink után PCM-ben, Fero PCM-ben kiadja, vagy amikor egy olyan hifink van, ami képes a dolgi dekódolásra, akkor bitstreamben át tudja neki adni, és a térhangzásnak majd dekódolja a vevő, tehát a maga a hifi készülékben található dekódert. Amit még tudni kell felvonás oldalról, hogy a forrástudást mi nem csinálunk föl a dolgira, hanem egyszerűen kapcsolatos tudjától is transzparensen átengedjük a minden extra jelbe való belegyúlás nem történik itt sem. Hallottunk olyan panaszokat, és ezt is természetesen kivizsgáltuk, hogy az MP4 HRC V1 esetén nincs mindig meg a stereo hatás. Nem érzékelhető, vagy nem érzékelhető kellően. Mi a beállítási felétezésnek ezt a low-over audio filmet használtuk, ugye sokkal kevesebb megy el a sávszélességünkből, a rádi DS pedig a streamerdéskor használatos inkább, tehát interneten meg a streamerdéskor. Az AC V1 esetén ugye egy sideband repetition nevű hát szintetikusan állítjuk gyakorlatilag vissza 8 kHz feletti komponenseket, 8 kHz alatt pedig marad a klasszikus forráskódolás, amit az MPEG még volt, és ezeket a bitsebességeket méregettük, hát azért mi mindig bekapcsolva hagyjuk az SDR-t, lehet végeztünk olyan kísérleteket is, amit a mérésének, ami ki van kapcsolva, hát gyakorlatilag akkor azzal, hogy mint a kazettán az, hogy 8 kHz, hogy vége mindennek. Ez ki is mérhető, de most ilyen mérési eredményeket nem hoztam, mert nem ez az aktuális helyzet. A parametrikus stereó pedig nincsen, tehát hogy egyáltalán, ha lehetne ezzel valamilyen szinten ezt a elvetett stereó hatást visszapótolni, az az ACV2-ben van, nem használjuk. Hát ugye ez nyilvánvalóan a magasabb frekvenciájú hangok miatt veszítjük el a stereó hatást, ugye ott érezzük ezt, amikor a felmérlettel összehasonlítható hullámhoz kapcsolatban. Kétféle generátorjelet használtunk, egy ugyanaz multikon 16-os generátorjelet, amiben a 1 és 4 kHz-es lézőszakik pilot frekvenciák hiányoznak, illetve egy multikon 31-es, ami azért elég sűrűen be van bástyázva. Ezek ugye mindenféle, kvázi mindenféle mérésre is alkalmasak, az intermodulációs gyengeség, ami egy forráskódolás esetében elő jöhet, az megvan. Illetve még hoztam olyan ábreket, ahol fehér választítást is mértünk. Természetesen ez egy még hosszabb mérési jegyzőkönyv, négyszeri jeleket is átítünk, meg minden egyebet. Ez egy 110 oldalas, közül 110 oldalas mérési jegyzőkönyv, amit kinyerték a kollégáim. Hát ilyen 32 lóvizeses ilyen bekapcsolva, a pirosat kell nézni, az egy ilyen burkolóvörben jellegű átvitel. Hát ilyen 10 kHz hatás van. És a magasabb frekvenciák ugye legalább 20 decibelre csökkennek, tehát ez már elvehet a szerelmhatásból önmagában is. Még azon belül is, ami önmagában megvan, még azon felül is 20 decibelre csökken. A 64-nél már kezd jó lenni, most azért ilyen 13 fél felé is fel tudunk menni. Ezek mind multiton, ezek most multiton 31-es generátorjellel történnek. Ez meg már a 16-ossal. A 96-os azt találtuk, hogy az már egész jó. Nem igazán várunk a 96-os alapokat. Ezek pedig a fehér zaj átvitelek, hát itt sokkal jobban ki lehet mérni azt, hogy hol van gyakorlatilag a felső határa, amit még átvett. Ez körülbelül 13,5 kHz-nek vettük a 32 kbps-nál. Előzetesen ezek szintet is, hát látszik is, hogy itt megvan emelkedve egy kicsit a jobb felső sorokban. Az SDR miatt van, tehát egy minimális szintillesztés is bejön. Ez már úgy életesen. 18,5 kHz-et mértünk, hogy addig mondjuk, hogy itt pedig kármán sem. Tehát ezt azért már a fungendelére is ajánljuk, hogy 96-ot. Összefoglalva lehet azt mondta, a fehér zaj valahogy egész jó eredményeket hoz. Tehát ennél nem lehet azt kiérni, hogy rendben van, hogy 3,5 kHz után nincsenek már komponensek, de az addig átvisz. Úgy látjuk, hogy bizonyos jellegű zene, vagy bizonyos spektrum zenéknél tényleg lehet ilyen hatás, hogy elveszik valamennyire a sztereó hatás, tehát ezt aláírjuk. Ahol ez nagyon kijön, természetesen az mindazok a felhasználók, tehát egy tévénél, aminek ilyen 60 dB-szerű hangja van, ezt nem lehet majd hallani, vagy észrevenni, de ha egy komolyabb hangrendszerre kivatél, akkor valószínűleg ez is fog jönni. 32 kbps-nél nem is nagyon ajánljuk. A 64 kbps-ek az nálunk egy tipikus beállítás egyébként. Ott 18,5 kHz és ott lehetnek olyan zenék, azt mondjuk, hogy FM minőséget azért elérjük, de lehetnek olyan zenék, amik tényleg gondolok. 96-nál vagy a fölött egyáltalán, tehát 105 kbps-es mérések is voltak, nem éreztük azt, hogy az SDR az bármit mondtad ezeken, vagy hát nem hallhatod, nem hiszik azt, hogy hallhatod. Nem mondtam el minden, négy szögeleket mértünk még, nem is jelentem ezeket a méréseket, hanem a kollégáim, de mondom, hogy a 110 oldalas egyébként nem lehet jól. Ezt a kollégát használom. akkor tovább megyek akkor itt a funkciókat és működés kitérő után, hogy telepeket és feliratozást is ugye továbbítani kell tipikusan a fók esetében. DVD alapon csak az ISN csatornán van a reklámok alatt, valahogy ez mindig nem bővül, azóta se, pedig ez már régen így van. Kézre kapcsolható, akár automatikusan, kézzel felülbírálható eszköz, hogy működjön. Ez például egy teszt oldal, ahol mérni szoktuk a karakterek helyességét, ez minden megvan, amit egy feleteket tűznia kell. Tehát az alapviszavét rendkel része, hogy ezt megnézzük. Aloldalakat is megnézzük, hogy gyorsan feltározzák-e, illetve mennyire kesselik a teleteket. Természetesen ez, ha nincs elég erőforrás, ez nem nagyon túl jól. Tehát elsősorban nem a teleteknek a kesselését fogják feladni, hanem az aloldalaknak a gyorsító tározását önnék, de a legtöbbet fogok a teleteknek önmagát a gyorsító tározni. Tehát nem volt. Felvételeket is nagyon sokan szeretnek készíteni. Nagyon elterjedt a tízelhelyi megoldás, tehát nagyon hányan készüléke legyen az amelyikben beépített hárdiszkó. De azért vannak bizonyos korlátok, amik például a fizetős adások felvételi korlátozák, ilyen például a valóban épített, de ezt a félmodulóknál is kimértem, hogy párhuzamosan maximum két, mármint egy konvert félmodul, párhuzamosan két adást tud visszafejteni. A profi modulok tudnak ebbe fejezni, amit a beállomásokon, de az valószínűleg drágább is, és ezért nem ezt terjesztik. Ezért, ha a támasít funkció is életbe lép, és valamikor ez automatikusan működik, ahogy átkapcsolok egy, ha így van beállítva, ahogy átkapcsolok egy másik műsorra, az van, hogy ez startból elvesz egy lehetőséget. Ha még rögzítek egyet, hát akkor már nem is lenne tudnak elkapcsolni a műsorról. A legelső boxok, amiknek eléggé korlátozottak voltak a képességét, úgy oldjuk meg, hogy ha vegyes volt egy multiplexen belül a szabadon fogható meg a fizetős csatornák száma, akkor ha fizetős csatornát veszem fel, akkor csak a szabadon vehető programokat tudtam nézni. Ugye a duplatúneres megoldás az feloldaná ezt a korlátozásáról, az is nagyon kevés, a feloldaná általában az előző készülékben. Van legtöbben olyan funkció, hogy meg tudom mérni, tehát egyszerűen ha egy HD adást akarok felvenni, akkor a legolcsóbb USB kulcsokoknak az átviteli, vagyis az írási sebessége nem szokott elég lenni. Ehhez biztosít egy menüpontot a Tesla boxon, és kimérhetem, hogy a Tesla box magáért ajánlja-e arra, hogy HD adást vegyek föl, vagy egyáltalán rögzítsek rajta műsort, vagy nem ajánlja. Aztán olyan dolgokat kell megoldani, hogy a fizetés műsoroknál főleg, hogy ezt nem nagyon lehessen csak úgy fiszpakát tenni egy számítógépen, aztán YouTube-on terjeszteni. Ez is több megoldás van rá, de ezeket is meg lehet oldani. Úgy is, hogy bevonom a célrendszert, meg úgy is, hogy hát helyileg valamilyen algoritmussal úgy alakítom át a fájlomat, hogy az csak az adott típusú készülék tudja majd visszajátszani. Másik ugyanilyen típusú készülékre elveszem a visszajátszatot, a számítógépen mindenről tudnára majd mit kezdeni. Felső kategóriás IDT-ben és set-top-boxoknál már találkoztam olyan, hogy tényleg buta tuneres megoldások is vannak, de hát egy 45 ezer forintnál kezdődnek, de minden tuner benne van, dupla műholdas tuner, dupla földi, meg kábeles tuner, de ezeket nem tartanak tipikus felhasználásnak, ezért nem is annyira. Tehát ha nincs vele két tuner, ezért nem bukik el a matiferencet. Újabban ugye már említettem, hogy a CIP csatoló felület elterjedt, mi maradunk a CI csatoló felületnél, ez a Common Interface, vagy általános csatoló felület, mivel ahhoz, hogy ezt kihasználjuk, ehhez a feljárulási rendszereinkben is változtatást kell végezni. Tehát, hogy kontrollálni tudjuk a tartalmakat, az egy teljes műsorfogó láncon végigvezetett megoldást. Tehát egy end-to-end megoldást feltételez. Ha erre majd lesz nagyon tartalom szolgáltató igények, akkor természetesen ezt meg fogjuk venni, de jelenleg ez nem mutatkozik, tehát addig pedig a CI felületeket használjuk. A televíziók, a televíziógyártóknál, az IDTV-nél gyakorlatilag nem nagyon van már olyan, főleg a középiskolás kategóriában, ami ezt nem tudná. Ez szerencsére visszaszedni kockázatot, ez nem lehet, hogy tehát ezt vagy kihasználjuk ezeket a plusz feature-eket, vagy nem. Ez ennyin történik, ennyin függ. A kétféle korlátozás tud ezt célmodulani, vagy pic szinten mondja meg, hogy maximum hány feedet lehet egyszer párhuzamosan visszafejteni, vagy service szinten. Általában a két service az egy elég komoly, mint már mondtam. Tehát lehet, hogy ki tud nyitni 16 feedet, de ezt mindkét service alá be kell tömködjem, és akkor minden forgát érek. Ilyen problémák voltak például, hogy az HBO-nál az AC3-nál kellett. Ez úgy működik, hogy én nézek egy titkosított csatornát, és amikor hangsávot akarok váltani, vagy nyelvet, vagy formátumot, akkor ne kelljen azt tenni a decodernek, hogy a teljes sörítek az, hogy egy feedrendszer kicserélni, hanem csak az egy komponens, ez az update parancs. Tehát azt mondja majd meg a célmodulnak, hogy videó itt marad, hanem update-eld azt a feedet, amit most kapsz erre az audio feedre. Voltak olyan összeütközések, hogy ez nem működött. A reset pedig azért nem ajánlott általában, az ugye teljesen az egész listát azt mondja, hogy innentől kezdve ne ezt cserél ki, hanem a videó feedre, ez is ez, minden felejts el, és ezeket húzd be újra. Ilyenkor általában a videó megjelent egy kicsit, tehát nagyon nehéz megoldani, hogy ne legyen egy ilyen zökkenés, vagy pici kimerevedés a képben. Úgyhogy most már azt is sikerült elérni, hogy a célmodulokban lehetne erre a parancsra is hallgassanak a célmodulok, ezeket is elértük. Voltak furcsa visszajelzések, amiket a felhasználók felől a magával a titkosítási rendszerrel kapcsolatban, és hát ezt is meg kell tanulni, hogy ez hogy működik. Az egyik ilyen az, hogy ő kipróbálta otthon, de aztán ugye van az a csomagunk, hogy ilyen prepaid-es csomag, hogy azt mondom, hogy most két hónapig nem akarom nézni, akkor addig mi azt mondjuk, hogy rendben, a 12 hónapodat nem használod azt a kettőt belőle, hanem majd följárom, akkor visszaaktiváljuk. És azt csinálták rendszerint, hogy megnézték, hogy működik a kártya. Természetesen ez az elején 7 napig működik, ezt úgy hívják, hogy preview funkció, tehát egy előnézeti funkció. Ekkor a kártya olyan jogosultságokat, tehát gyakorlatilag mindenható jogosultságokat ad magának, elég neki az úgynevezett kontrollőr, és mindent ki fog azonban nyitni. Tehát nem vár jogosultságot 7 napig. Ez egy speciális üzemmódja a kártyának, és az azonnal megszűnik, amikor legesleg először élőjelet lát. Tehát, utána elteszi a felhasználó ezt egy hónapra, két hónapra, és eszébe jut majd, hogy van neki egy prepaid-es kártyára, amit ő persze 12 hónapig kifizetett. Csak nem szólt nekünk, hogy ő élne vele, de ugye hát nem működik a kártya. És ez azért van, mert ez a 7 napos preview funkció, ez a preview időablak, ez lejár, de szerencsére, ha szól, akkor utána jogosultságokat, az élnem üzenetekben, másodában a jogosultságokat megkapja, hogy újra fog érezni a kártyája. Illetve volt olyan bejelentésünk, hogy ő lemondta a szolgáltatást, de mondjuk november 3-án még mindig működött, és attól félt, hogy mi ezt túlszámlázunk neki. Van egy ilyen funkció, ez is a felállomásban állítható, hogy a hónap végén még mennyi időt maradjon nyitva, anélkül, hogy ő kapja jogosultsági parancsot. Ez is ilyen 1-10 napig állítható, és akár programonként. Tehát minden programon különben, vagy bocsánat, hozzáférési kritériumra megmondhatom azt, hogy erre egy nap legyen, a másikra 5 nap, a harmadikra 8, erre 10, tehát teljesen szabadon paramétereket élve legyünk. Az időt figyelik, igen, tehát az órát figyeli, igen. Hát ugye ezt kell megoldani például a külföldre kiküldött céljavizsgálatok esetén is, hogy ha arra, amire följogosítottam a kártyát, és utána küldök egy újabban felvett élőstreamet, nem fogja kinyitni, mert az új élőstream nem tartalmaz a kártya feljogosítást. Hát akkor ez az idő le fog járni, plusz a 7 nap, vagy 10 nap, és nem fogja kinyitni a programot. Erre is van egyébként lehetőség, de ezt nem használjuk. Van olyan megoldás, hogy a cél a csatornán le tudunk küldeni kvázi egyesemes
mindent.
Hát előtt egy hónappal, tehát vagy amikor a felhasználónak az utolsó hónapja jön, akkor még előtt egy hónappal, ez teljesen automatizálható, leküldünk egy SMS-ben egy üzenetet, van a technológusok is megoldva, van egy postaládája, és ott különbözőképpen viselkedik, tehát ennek majd le kell definiálni, hogy hogy működjön. Működhet úgy, hogy amikor lejött az üzenet, azonnal minden megtett is feldobja nekem a képernyőre az alakomban, hogy figyelj neked egy hónap múlva definiálni a képernyőre, és ez is lehet, hogy elhetett egy kis postaládát, csak akkor, ha nem szembeszedő, akkor nem fogja észrevenni a felhasználót, csak esetleg egy kis piktogramot kirakunk, hogy levél piktogramot, hogy történt valami. Valószínűleg figyelmet, hogy akik fülszólják venni a felhasználót, nekik észre. És akkor be lehet menni egy menüpontra, ott az van, hogy postaláda, és ott megnyugtatom ezeket az üzeneteket, ezeket eltárolja. Tehát erre is van lehetőség, de nem igazán alkalmazunk ezt most a gyakorlatban. De mondom, tehát ez már implementáció függő, hogy felúzik egy ablak. Tehát amikor a broadcastból megjön az üzenet neki, mert csak onnan tudjuk küldeni, akkor felúzik egy ablak. De ez teljesen a felfogók az implementáció, tehát ez ettől függ. Igen, tehát az ilyen megüzenetek, azt írtam is, csak lehet, hogy nem említettem, ezek specifikusak, tehát egy ilyen üzenet az csak a felhasználónak szól. Az ő tudja kinyitni a kártyán levő kulcs. Az ilyen üzenetben benne vannak a hozzáférési jogosultságok, és az újabb kulcs, amivel meg ezt a kontrollőrben tudja kinyitni. Tehát ez egy három lépcsős folyamat gyakorlatilag, és ebben a kontrollőrben van egy initializáló vektor, ami majd az algoritmusomat, ami visszarendezi a biteket, annak egy bitstream folyamat blokknak a kezdeti vektora, ezt tudja visszaállítani. Ez egyébként jelenleg 10 másodpercenként frissül, tehát hogy ne lehessen annyira megtörni. Állítható egyébként, és ugye az ilyen üzenetnek is ami az üzenetben hordott kulcs, amivel kinyitom a kontrollőr, az is frissül. Az is persze, mi felbontástól tipikusan havi felbontás ebben is jönnek. És akkor újra egyedület. Tehát ez valamilyen szinten a törhetőséget próbálja meg akadályozni. Van egy ilyen, tehát az a helyzet, ha preview üzemmódban van a kártya, akkor ha már látok az életben praktikusokat, onnantól ez az óra, ez nem állítható le benne. Hát ez egy visszaszámláló, és ez csak egy kártya kártya életében. De megnézhetem, tehát van egy olyan menüje, van egy cél menü, beállítások cél menü, hogy ilyen helyen lehet keresni, így egy jövőben sokkal bonyolultabb, LGTV-ben még bonyolultabb, de be lehet állítani azt, hogy van egy ilyen menüje, miben belépe, ami már az a kulcsa egyébként, hogy az már a cél modul menüje. Tehát ez nem a TV hozza magával, nem a TV bejövített menüje, hanem ő a satoló felülethez biztosított hozzáférést, ami alatt például a jogosultságon nem tud megnézni, hogy mennyi ideig van még jogosultságon, azt már maga a kártya hozza. Tehát ebben a kártyában iszonyú értelmes dolgokat is bele lehet fejleszteni. Például a 2009-ben a Sony szeretett bele egy olyat, hogy az alaplapjuk még MP2-es dekóder volt benne, de a kártyába akarták beépíteni, a cél kártyába azt, hogy MP4-ből transzfóra lehet a kettővel, hogy az alaplapjuk már az MP2-ről beszerűsítse meg. Tehát ilyen okos dolgokat be lehet ebbe fejleszteni. Bluetooth kapcsolatot bele lehet fejleszteni, külső távirányítani, minden, nagyon sok minden. Tehát ez a célmodul, ez nem egy szinten. Itt meg lehet nézni, hogy hány napig használható. Azt már nem jelzi ki, tehát a utána következő 7 napos időnak már nem jelzi ki, hanem csak amire ő feljogosítást kap a feljogosító üzenetekben. Vannak az utolsó dátumere benne, illetve lesz egy hozzáférési kritérium, de az egy headlock volt, tehát azt lehet is értelmezni, hogy az mit jelent, de azt nem fogja tudni a felhasználó, hogy feljárási oldalon még bitnek ilyen access kritériumot feleltettünk meg. olyat tudunk letöbölni, és azt hiszem az előfogatunknak megvan, hogy a különböző csomagokra milyen hegda képet lássak, a hegdaléje egy-egy, ezt megmondjuk a különböző csomagokra micsoda, és akkor megkérdezlek a felhasználat, hogy ő mit lát, és akkor tudja, hogy igen, akkor a családi csomag is minden. Ilyen szintig megmondjuk az ügyfélszolgálat. Tehát még akár azt is, hogy a hozzáférési kritériumok is rendben vannak.
Most
ez a készülék, akkor az automatikus. Tehát a készüléknek monitorozódnia kell ezeket a leírő táblákat
folyamatosan.
Igen. Úgy automatikus, hogy mi azzal jelezzük, hogy volt változás, hogy verziószámát van, minden táblának, leíró táblának van egy verziószáma, ma azt növeljük. És akkor látja, hogy hoppá, ez nem ugyanaz, mint előzőleg volt, akkor köteles kiolvasni a táblát. Teljesen. Tehát addig csak a kritikus pontokat köteles kiolvasni, de utána teljesen minden olvasni a leíró táblát. Tehát most monitorozni kell. Ezek egy és 10 másodperc között jövő táblát, ami az változás csomagokat, ezért nem olyan nagy előkörülés kiolvasni. A matekszerrendszernek a második fázisa a szoftver frissítés. Ebből is próbálunk most már egy kicsit feladni, mert tényleg nagyon, nagyon komoly high-end készülékek jönnek, aminek a szoftvere már 1 gigabájt is lehet. Na most ezt 125 kilobit perszekundumon lesugárolni, azért elég hosszú, és hogyha elromlik egy ciklus lesugárzás közben, mivel a ciklus el tud ki, ugye meg kell várja újra azt a hibás részt, jön egy létezben van valami, hogy azt befrissítsa a különbséget, akkor ez úgy megtanulva még ennyivel. Hármán definiálunk tipikusan a matekszerrendszert, az egyik úgy USB-vel. A set-top boxot mellett követjük, de az IDTV annyira szétvárgató platform, hogy ott nem tesszük fel a saját honlapunkra is. Tehát a IDTV honlapon a set-top boxokra a legkisebb szoftverek, amik matekszások megvannak. Le kell tölteni egy USB kulcsra, és relatív elégetterűen egy menüből készítésre ez megoldható. A másik lehetőség az, hogy mi lesugározunk broadcastból, a harmadik lehetőség pedig az, hogyha van hálózati interfésze, vagy wifi, vagy elérhető csatlakozó, és rá is van dugva a készülék, akkor ez már azért már kiszúrott hálózaton keresztül szoftverfrissítés is működik. Ma már műholdas set-top-boxokra is idézik, hogy mindenképp ezen keresztül ajánljuk, tehát valószínűleg egy kicsit árnyalni fogjuk a matekszerrendszer követelményét, tehát ilyen készülékekkel már azt mondjuk, hogy ne fogunk szenvedni a broadcasttal, mert egyszerűen aki ilyen kategóriai tévét vesz, annak biztosan van internet, tehát nem hiszük el, hogy nincs. És akkor arra keresztül meg tudja frissíteni. A set-top boxok szoftverei az ilyen 3 megabájt és 6 megabájt, 6-8 megabájt körül változnak. Ennek azért a frissítési ciklus az 5-10 között változik, tehát ez egy kiválható folyamat. Mások azt kell elintézni, hogy ne zavarjuk a felhasználat, amikor ez történik. Tehát lehetőleg vagy háttérben működjön ez a szoftverfrissítés, vagy csak jelezzük, hogy okézzel-e a felhasználó rendben, törzs le. Ha ezt meg is jelzi, ezt még elfogadjuk, de amikor bele kell égetni a szoftvert, azt már azért felhasználó szintjónira, hogy itt azért valami történik a háttérben. Mindig megengedjük azt, hogy bármelyik fázisban transzemetet elabortálja a felhasználó egész folyamatosan, aztán ő értem kéri. Ezt rábízunk és ezt elvárjuk a gyártóktól is, hogy implementálják. Általában az USB kulcsra töltéskor a set-top boxoknál tényleg kézzel kell elindítani, ez nem nagyon automatikus. Egy-két kivétel van a telefonunkon, TTL280C. Annál voltak olyan kritikus tosztarugrások, ugye ez még az elején a legelső matekszerrendszer boxok között volt, és akkor még mi is tanultunk és különítettük a technológiát. Akkor kényszerek voltak benne egy hogy darulják az USB-t és egyből frissulok. Tehát, hogy azokat a kritikus lépcsőket át kelljen ugrani. Ami még visszajelzésben, nem tudom, igen, érdekes volt az, hogy ha kártya van kötve a készülék, van egy olyan funkciója is, hogy éjjel, 2 órán vagy 3 órakor, ezt kézzel felül lehet bírálni, beprogramozni, de alapvetően nem van állítva, standardból előjön a készülék, és körülnéz, általában ha a legprimitívebb algoritmus választja, akkor fullben is kellene, tehát teljesen végig kellene a sávot, és keres szoftver, és természetesen ilyenkor nem statikus módon, tehát keres statikus módon csinálheti a programistát is. Megnézni, hogy van-e szoftver. És ilyenkor ezek a dekodált csipek sajnos a PIN 8-ra, meg a PIN 15-re a Carson kitettük a feszültséget, amire meg bekapcsol a standardban a levő CV, és akkor ilyen 2-3-ra vagyod a felhasználó, hogy bekapcsolva fejtettem, hogy világosan a nappal idő, tehát ezt próbáltuk megoldani. Egy alternatíva volt erre az, hogy rendben, akkor csinálja, vagy keresse a szoftvert, amikor standardba küldöm el a feszültséget. Akkor az volt a probléma, hogy túl sok idő történik, tehát erre kell azért egy-két perc, hogy ezt így is kenneli. Sok idő telik el azzal, hogy szembába megy a szempontba. Akkor erre azt találtuk ki, hogy úgy is elkezdi nyomogatni majd a felhasználó négyetes tombomban, hogy hát, ha nem nézett arra a távirányító újra, vagy nem vetted el a készülék, hogy a második stopra nem azt történik, hogy újra indul a készülék, hanem akkor tényleg elmegy szembába. Hát ezeknek a variációk találhatók meg is szemtudókban. Mi azt mondom, de itt is próbálta figyelembe lenni azt, hogy ne levaradjuk azért a felhasználót, ha nem kell. IDTV-knél pedig legközelebb csak akkor jön elő ez, hogyha már letöltötte a teljes szoftvert, és azt mondja a felhasználónak, hogy most azért tényleg kell két perc, amikor semmihez nem kell bújni, hanem hogy beleégetem a flash-be. IDTV-knél még mivel sok erőforrás van, az is megtörténik, hogy próbálják áramfélet biztossá tenni az egészet. Tehát két külön memória felett van fenntartva. Az egyikben végig megőrzik az aktuális szoftvert, a másik területre beírják az újat, és amikor minden sikeres, akkor a végén azt mondják, egy boot pointernek azt mondják, hogy oké, most már egy új szoftvert az útolják. De a végig megmarad ezek után is a memóriájában. A szettodoknál ugye ezt nem nagyon lehet megoldani, mert nem nagyon van
úgy. Lehet
is kérdezni, hogy olyan később, hogy a wifi. A wifi, illetve most már az újabb, például Android alapú szettodokban is.
Mi a hossz
Hát wifi is van egy menüje, és wifi is ki tudod tiltani a wifi-t, ha nem akarod használni. A hálózat és alkalmazás egyébként a készülékeknek egy teljes menü rendszerük van. Le tudod ellenőrizni, kapod egy IP címet, DHCP-vel csatlakozom, hogy ne, tehát automatikusan. Ez a részem már nagyon ki van. Ez már inkább CD-s. Szetobokoknál inkább a felső kategória, ami már inkább indultam, hogy annyira jól tudnak. Aminek a DVB-t érik, az más egy alkalmazás. Szóval
csinálni
szóval tűnben, de egyébként szóval szólni, hogy ezt kívül. Hát ma már egy hiszi adóvevő az körülbelül, mint az embernek a füvejtújának körül, akkor ennek a nekem. Elfér, most már van, ha van egy jobb leszedességem, vagy egy szűkontemben van az, amit ennek a körülbelül anyákoljuk. Akkor megtörtént a digitális átállás projekt, tehát ez a két fázisban, és körülbelül ezeket a területeket érintette. Erről nem akarok sokat beszélni, mert egy több szervezetnek és hatóságnak is az összefogása van. Mi is igyekeztünk nagyon sok tájékoztató anyagot csinálni. Miközben ugye a hálózatos kollégának az volt a feladata, hogy az átállást, az áthangolást, a dividend egyet is megoldják. A végeredmény az körülbelül lesz, hogy 100 000 új TV helyet telepítettünk. Úgy volt megkérdezve egyébként az egész odát, hogy a platformok közül a felhasználók választhatnak. Tehát nem volt rájuk készítve az, hogy csak körvízmétet választhatok. Ha van kábel, tényleg akkor kábeles megoldást, a platform, ha a műholdas, akkor a műholdas platformot, fizetés platform is benne volt. Plusz szíve, mint tényleg előfizetőt is találtunk ki. És készítünk azzal is, hogy ha már megvett végül is valamilyen szinten valaki valamilyen Tetrobox-ot, de olyan tévére van, hogy olyan tetszobosztok kap, aminek is modulátok, akkor egy külső modulátot is bemértünk erre a célra, hogy akkor természetesen ez egy kicsit már sok kábelt meg csatlakozót igényel, de olcsón megoldható. Itt merül fel ugyanez, hogy ami érinti bizonyos funkciót a tetszobosztoknak, hogy ha átköltözünk, tehát egy teljes multiplex frekvenciára átköltözünk, akkor ezt hogy találja meg a bus? Tehát ez teljesen automatikusan a sonic igazán lehet megtalálni. Tehát már egy dinamikus frissítéssel, tehát az, hogy éppen üzemben a faktor buszon, a 58-as, vagy 68-as csatornán eltűnik a jelen, és fél perc múlva csak vár a felhasználó, és a 24-esen megjelenik. Ezt nem lehet lekövetni. Még akkor sem, hogy a LED táblát állandóan változtatom, és ott ugye van egy frekvencia lista leíró, ahol az összes frekvencia, ez egyébként a műholdatásban, az összes frekvencia listában van, ahol még ez a multiplex szerepel. Tehát én ki tudnám járni, de most ez szinkronban van-e, tehát szinkronban frissítjük el az LED táblát, tehát túl sok helyen megbukhat ez, hogy egy perc múlva minden listában élve, és erre azt mondtuk, hogy úgyis van ez a kvalitatikus frissítés, akkor majd éjjel, ha a felhasználó nem akarja újra kézzel lehangolni, akkor majd éjjel úgy is beáll minden. Ha mégsem, arra pedig készítettünk tájékoztatom azokat, hogy ebbe is ebben, amiben kell bemenni, és akkor újra hangolod le a készüléket, és akkor minden lista áll. Ha a kedvencek lista, hát végül is már nagyon sok programot alkalmazok, és kiforrott voltak. Sajnos ez elmondott, hogy súra kell kezdeni, de...
Márkor is egy külcsök szerelmi lehet?
Hát azt a győzetet, azt Gyuri bácsi tűz. Tehát a reklámomban szeretett, tehát nem volt olyan a reklámok, amikor háromszor a közszolgálati adókon az emberben. Külön bele beszúrtunk az MTVA-nak erről az átállásról, egy újabb infósatornát, természetesen most már nincsen fenn, csak a saját alhási infósatornát. Emögött egy rettenetes nagy média kommunikáció volt. Hát akkor a jelenlegi helyzet október elejétől. Így számoltuk fel a multiplexeket, és készülünk még egy-két újra csatorna bevatásra, ezek a test csatornák, helyettem most a test csatornák jutnak és a mi infócsatornánk. Plusz egy az alhár infócsatorna, és 55 olyan program, ami már kereskedelmi meg állósítunk is. Ebből ugye 8 ingyenes és 4 47 előfizetős. Hát ezt a 8 ingyenest sikerült 3-ra szétteríteni, a 42 pedig további 4-re. Ugye van egy közszolgálati luxunk, ez a Gálmusziklet. Rádiókból pedig a négy rádiószolgáltatásnak a közszolgálati rádiót is rátettük erre a közszolgálati multiplexre. És jelenleg valahogy így, és nem sokan nem fel, de így mindig tényleg korának a program kínálata, és ahol nem az átkozikon meg egy-két csatlan a megérnek kettő kimegy belőle, hát ez majd az igények meg a reakciókat, felhasználói reakciók hozzák magukkal. Felsoroltam teljesen műszaki szempontból, hogy mit kerültek ilyen paraméterekkel föl az egyes multiplexekre, milyen komponensek vannak, tehát hányan millió komponens van, illetve van-e benne AIT tárgya, tehát mondja a HBDTV szolgáltatást igénybe lehet venni, hát az összes közszolgálati igénybe lehet venni, még az M3, ami egy másik műtiteknek van, és illetve csatorna, még az, ahogy is a médiafikus hálózói portálunk oldalon van rendelve. Itt még egy apró érdekesség, hogy a DVD-n 3-as transzformálóval rendelkezik. Ez azért van, mert a DVD C-műtiteket a sorrendbe kezdtük el számolni. Egyébként, ha egy kicsit jobban megnézitek, akkor a PIP számokban is észrevehető logika, hogy a 3-as transzform ID-n pidek, azok 3-assal kezdődnek, tehát 3000-es pidekkel, a szolgáltatás pidek, akkor tehát a következő programnak a második digit jelenti, hogy 0-1-2 a videó pidei, meg a valami kezdenek, tehát a pidekből kvázi kideérítő, hogy mihez tartozik. Ennek az a története a transzfaktum ID-nak, hogy egyes volt az álmú, kettes a C, mivel a DVD-t nem volt több, hanem a DVD-hardware. És azért a DMUX-nak a következő elindított érvéké csatorna az a B-multiplexünk, aminek hálása. A C-multiplexünk, ebben mondja az RTL-ek, a TV2, az info csatornánk, meg az emberünk. Hát ezeket végigkörgetem, mert egyébként a publikus megtalálható a minitéget szomoldalán egy webkülön, tehát kicsit bővítni kell, és ezek az információk között is előjönnek. A lefedettség, az is megosztott, az első négy MUX-nak a lefedettsége az most már 99%-os, tehát ez már egész jó. A sötétpirosak ugye érdemes próbálkozni beltéri vételjel, a narancsárgánál kültéri, a többi nélben mindenképpen olyan, hogy a tetőmosztán más vétel. Az ellefedettség véleményét is gondba vagyunk. Valamennyire fog bővülni, hogyha a különböző szemben van alul, de ez is azért már 80%-os, tehát ez nem lesz. Ezek lakossági lefedettségek, tehát nem területi lefedettség. Akkor egy gyorsítója a C2-re és a C-re, ez egy kicsit, ez a térkép, amit találtam, ez egy opti, vagy... Vidakodni. Térkép. Ezek azok az országok, akik C-t is használnak, vagy azok az országok is lehetnek. C-t is használnak, de a C2-t is üzemeltetnek, aztán majd C-t lassan valószínűleg lesz egy teljes általános a C2-re is. Tehát mert Szlovéniában nem egyedül állálkodunk itt a DVD T2 sziget kellős közepén, csak annyira, hogy autóval is például T-t is használom, hogy T2-t is. Ez egy nagyon jó kérdés, hogy mi lesz a jövőben a Dividend 2-vel, valószínűleg meg kell majd mondani, hogy akkor T2-re teljesen át lehet állni. Ami talán vitatkozik, hogy relatív az-e van egy időnk erre. IGTV-nél már elég sok olyan van, hogy T2-t is tudja, Setboxoknál is már kezdődik ez, egy-kettőre láttam, hogy a T és a T2-t is tudja lenni. Ugye 2008-ban kezdtük el, valószínűleg az első Setbox vásárlóknak azért már nem sokan hátra, hogy az elektronika feladjon tudni mondani, de valószínűleg ők serélni tudnak egyébként is, és akkor már egy olyan boxot fognak tenni, ami mind a kettőt tudja, és akkor a többieket hát valahogy meg kell támogatni, ha erős lesz, vagy nagyon hirtelen fog a T2 váltás beállni, de a lényeg akkor a technológia erre készen van, tehát működnek ezek a T2 velők. Sokszor szokták azt kérdeni, hogy a T2 kompatibilis a T-vel, erre hát ilyen magyar lépeségben is jártam, hogy igenis, meg nem is, de inkább nem. A valóság inkább az, hogy a chip maga mind a kettőt, a decoder chipnek, ami az ORDM-ből tartó streamet csinál, azt tudja. A fizikai rétegben és a adatkapcsolati rétegben jelentős különbségek vannak, egyszerűen a vitelmikódolás ki van cserélve, a transport streamben, ugye a részfolyamban is ki van cserélve, a konstelláció el van forgatva, illetve be van vezetve egy olyan datalink szintű változás, ez a Physical Layer Pi, ami azt csinálja, hogy ezt ki tudjuk terjeszteni a 80-en belül is dedikált vívőkre egy transport streamet. A későbben úgy fog majd kinézni, hogy egy-egy transport streamek lesznek ugyanazon a 80-es fizikai csatornában. Tehát, de megoldható, hogy csak egy legyen, tehát azt definiálom, hogy egy pályát van az egész mindenhez. És innentől kezdve ez bármilyen mobilációban fennáll. Tehát inkább azt lehet mondani, hogy nem kompatibilis, de egy sítben integrálható ez az egész. Hát azért nem most, 2017-18-ban lett a DLC, akkor ott eldöntik, hogy lesz egy ilyen tesztő vagy nem. 2020-ig szól a jelenlegi szekentja szerződésünk, tehát 2020, én azt mondom, hogy 2020 után várható az, hogy T2, de nem is ezek csak tapogatók. A gyártókat is biztos, hogy készen lesz a helyzet, tehát már most készen mondok meg. Nem kritikus. És akkor még egy szlágot megengednek akkor a HBBTV-ről. Meghagytuk az eredeti mindig TV-es demo portálunkat, ez működik. és a másik, ami a fotivét idejére elindult, tehát a média fizikus portál, az pedig a jobb oldali, az így néz ki, az is elérhető most már. Annyira különbség, hogy ott az időjárás az arra már, illetve a hírodó és a teleskóta is egy Ketchup TV jellegű, mind a legutóbbi 5 perces kis rövid stream jelenik meg, tehát videó jelenik. Tehát újra bemennek dél-dél, de ugye jön a következő időjárás jelentés, akkor utána föltöltik megint az újra, és akkor este 6-kor az ugyanegy. Tehát mind a legutóbbi ilyen Ketchup TV jellegű, amely meg lehet nézni. FIFA alatt pedig olyat csináltunk, hogyha nem azon a tévécsatornán volt az illető, hanem valamelyik más közszolgálatén, akkor szóltunk neki egy kis felugró sárga gombos ablakkal, hogy ezen a csatornán majd kezdődik a meccs. És akkor átadott egy gombon, a sárga gombon, és átadott menni a másikra. Illetve azt csináltuk, hogy élő statisztikákat, meccs alatt élő statisztikákat közvetítettünk, tehát meg lehetett nézni az eredményt, rúgó gólok számát, piros lapokat, sárga lapokat, tehát vagy 10 ilyen statisztikát. És ezek folyamatosan frissültek a meccs alatt, ez a World Group hatására jött el, illetve itt az amelyben látható, hogy a mérkőzéseket utána a Ketchup jellegűleg adtuk, tehát meg lehetett nézni, vagy a híreket, azok ilyen sportösszefoglalók voltak természetesen, 10-15 perces sportösszefoglalók, akkor ugye a képgalériát is, az egész jó kis kerek portál lett ebből.
Ezt a új maga is előállítják, ezt az
éjszakot.
Ezt az éjszakot maga új is
előállítják. Hát ez nem tudja, hogy persze nem tudom, hogy mint, illetve hát erre a differenciókat mindenleg vannak, tehát mi csak adjuk a lehetőséget ezen. Hát ennyi minden akkor.